Példabeszédek könyve 11-től a 15. fejezetig. Ahhoz a részhez érkeztünk, amely egymástól elkülönülő példabeszédeket tartalmaz, sorban egymás után. Mindegyik példabeszéd önmagában teljes, és nem kapcsolódik a soron következőhöz, így nehéz tanítás formájában egy kerek egészet kovácsolni belőlük, sőt, magyarázatuk is feleslegesnek tűnik, hiszen önmagában is jól érthetőek, és igencsak bátor elveket fogalmaznak meg. Ebben a részben ismét a héber költészet egyik fontos eszköze tárul elénk, az ellentétpárok alkalmazása, az igaz és a bűnös ember szembeállítása. A hamis mérleget utálja az Úr, de a pontos súlyt kedveli. Amikor még nem létezett a digitális mérleg, a méréseket serpenyős mérleggel végezték, a mérleg egyik serpenyőjébe apró súlyokat helyeztek, a másik serpenyőbe pedig addig adagolták például a szőlőt, amíg a két serpenyő egyensúlyba nem került. A ravaszkereskedők azonban gyakran két különböző súlycsomaggal dolgoztak. Más súlyt alkalmaztak vásárláskor, és megint mást eladáskor. Hamis mérlekként is szokták ezt emlegetni, és ezt utálja az Úr. Isten azt szeretné, hogyha tisztességesen bonyolítanánk ügyleteinket. Ha bármiféle vállalkozásod van, Isten arra hív, hogy fedhetetlenül vezesd azt, és bánj tisztességesen az emberekkel. A hamis mérleget utálja az Úr. Évekkel ezelőtt olvastam erről a hamis mérlegről Angliában, amikor még nem terjedt el a digitális mérleg használata. A cikk szerint egy pék beperelt egy gazdát egy font vaj miatt, amit tőle vásárolt, és azt állította, hogy amikor elkezdett vajat vásárolni a gazdától, valóban egy teljes fontnyi vajat kapott, szépen lassan azonban a gazda egyre kevesebb vajat adott neki, míg mostanára nagyjából 3/4 fontnyi vajat kap csupán, csak éppen még mindig 1 fontnyi vaj áráért. A pék tehát bírósága vitte az ügyet, a gazda pedig a bíró előtt így védekezett. Bíró úr, egyszerű serpenyős mérlegen van csak, amiben meg tudom mérni a vajat, és mindig fogom a pék kenyerét, ami elvileg 1 fontot nyom, azt rakom a másik serpenyőbe, és így állapítom meg, mennyi az 1 fontnyi vaj. Bizony akadnak olyanok is napjainkban Amerikában, akik például a benzinmérő szerkezetet próbálják a benzinkutakon valahogy átállítani. Isten azonban utálja az e fajta ravaszkodást, és azt kéri tőlünk, legyünk tisztességesek és fedhetetlenek minden ügyletünkben. Ne ravaszkodjunk, ne akarjuk kihasználni az embereket, ne akarjuk becsapni őket. Isten a tisztességes útban gyönyörködik. Ha jön a kevésség, jön a szégyen is. A szerénységgel pedig bölcsesség jár együtt. Amint végigolvassuk a példabeszédek könyvét, látni fogjuk, mennyi mindent mond nekünk Isten a kevésségről. Bátorítalak is benneteket, hogy konkordanciátok segítségével vizsgáljátok meg, hogy mi mindent ír ez a könyv a kevésségről. Azt minden esetre tudjuk, hogy a kevésség Isten előtt utálatos, és bizony az is igaz, hogy aki kevés, az vak is. Soha nem látta Istent. Lehetetlenség ugyanis bensőséges kapcsolatba kerülni Istennel, és továbbra is ragaszkodni büszkeségünkhöz. Az Ézsaiás 6-ban a következőket írja Ézsaiás. Uzziá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ahogy tehát Ézsaiás megpillantja Istent, meglátja az igazságot önmagával kapcsolatban is. Ezért mondom azt, hogy a büszke ember soha nem látta meg azt, hogy milyen is ő maga valójában, ami pedig azt jelenti, hogy még soha nem látta Istent. A példabeszédek könyve tehát sokat szól a kevésségről, arról, hogy mennyire utálja Isten a kevésséget, a kevés hozzáállást. Gondolhatjuk azt, hogy mi jobbak vagyunk mindenkinél, sőt, mi túl jók vagyunk ahhoz, hogy Istennek ajánljunk egy részt a napunkból, mi túl elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy másokon segítsünk, és túl fontosak ahhoz, hogy mások szükségleteivel törődjünk. De Isten gyűlöli az e fajta hozzáállást. Az Úr azonban felmagasztalja, nagyra becsüli az alázatosokat. Ha jön a kevésség, jön a szégyen is, mert Isten megszégyeníti a büszkéket. Az összeomlást gőgelőzi meg, a bukást pedig felfúvalkodottság. A A becsületeseket fedhetetlenség vezeti, de a hűtleneket elpusztítja romlottságuk. Itt ismét két dolgot állít szembe egymással az ige, a fedhetetlen embert, aki tudja, hogy merre menjen, és a hűtlent, akit romlottsága pusztít el. Nem használ a vagyon a harag napján, amikor eljön az Úr ítéletének napja, semmit sem használ majd a gazdagság, hiszen Isten nem megvesztegethető. Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Nem használ a vagyon a harag napján, az igazság azonban megment a haláltól. A vagyon tehát mit sem ér majd az ítélet napján, sőt, a Jelenések könyvében azt olvashatjuk, hogy az utolsó időkben egy mérce búza 1 dénár, és 3 mérce árpa 1 dénár lesz, vagyis 1 napi munkabér. A fedhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt. Ebben az esetben a példabeszéd a fedhetetlen embert állítja szemben a bűnössel. A becsületeseket megmenti igazságuk, de a hűtleneket rabul ejti saját mohóságuk. Ha meghal a bűnös ember, oda lesz a reménysége, és oda lesz az erősökhöz fűzött várakozása is. A bűnös halálával oda van reménysége is. Márta ezt mondta Jézusnak. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Tetszik ez nekem, mert Jézus egyenes volt az emberekkel, és itt is egy teljesen forradalmi kijelentést tesz, egy olyan bámulatos kijelentést, amelyen senki más nem vetekszik az emberiség történelmében. Aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Így hát az ember döntésre kényszerül, nem maradhat semleges, mert csak 2 lehetőség van. Igen, hiszem, vagy nem, ezt én nem hiszem. Itt azonban ennél még többről van szó. Az embernek vagy van reménye, vagy nincs. Azok számára nincs remény, akik nem hisznek Jézus Krisztusban. Ha meghal a bűnös ember, oda lesz a reménysége, és oda lesz az erősökhöz fűzött várakozása is. Halálával tehát mindennek vége van, nincs többé számára remény. Más a helyzet azonban azokkal, akik hisznek Jézus Krisztusban. Péter azt írja, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Újabb ellentétpár következik. Az igaz megmenekül a nyomorúságból, helyére pedig a bűnös jut. Megrontja szavával embertársát az elvetemült. Micsoda pusztításra képes az ember nyelve? Hány embert tett már tönkre a hamis pletyka? Megrontja szavával embertársát az elvetemült, de az igazak tudásuk által megmenekülnek. Vigad a város az igazak javán, és újjong a bűnösök pusztulásán. Amikor tehát az igaz embert megáldja az Isten, és jól mennek a dolgai, mindenki örvendezik, csak úgy, mint amikor a gonosz elpusztul. A becsületesek áldása építi a várost, de a bűnösök szája romlásba dönti. Kigúnyolja embertársát az esztelen, az értelmes ember pedig hallgat. A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leleplezi a dolgokat. A rágalmazó fűnek fának elmesél mindent, amit csak tud, a hűséges lélek azonban elfedezi mindezt. Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó. Mindemellett azonban évek során azt is észrevettem, hogy a sok tanácsadó zűrzavart is okozhat. Én is találkoztam már olyanokkal, akik egyik embertől a másikhoz jártak tanácsért. A következőt értem ez alatt. Egyszer odajött hozzám valaki, és név szerint felsorolt nekem vagy 4 embert, akivel már beszélt az ügyem, majd hozzátette. Most az én véleményemet szeretné hallani. Akkor tudtam, hogy ez az ember nem igazán tanácsra vágyik, hanem olyan valakit keres, akitől azt hallhatja majd, amit hallani akar. És mivel nem tetszett neki azok véleménye, akikkel eddig beszélt, addig keresgél, amíg a megfelelő embert meg nem találja. Az ilyen ember nem valódi tanácsra és vezetésre vágyik, hanem megerősítésre. Saját cselekedeteit próbálja igazolni. Sőt, a sok tanácsadó egyes esetekben csak még inkább összezavarja a képet, mert minél több embert kérdezünk, annál több mindent hallunk, és végül teljesen döntésképtelenné válunk. Igen, rosszul jár, aki idegenekért vállal kezességet. Könnyen megégetheted magad, de biztonságban marad, aki gyűlöli a jó tálást. A kedves asszony a tisztességhez ragaszkodik, az erőszakos emberek a gazdagsághoz ragaszkodnak. Önmagával tesz jót a szeretet embere, a kegyetlen pedig saját magának árt. A bűnös hamis keresményt szerez, de igaz vérhez jut az, aki igazságot vet. Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az életre jut, de aki a rosszat hajhássza, az a halálra. Ez a példabeszéd az igazságot és az életet állítja szemben a rosszal, illetve a halállal. Utálja az Úr az álnok szívűeket, de kedveli azokat, akiknek fedhetetlen az útja. Kezet rá, hogy nem marad büntetlenül a gonosz, de az igazak utódai megmenekülnek. A következő példabeszéd érdekes és érzékletes. Mint disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága. Ilyen tehát az a szép asszony, akinek nincsen esze. Az aranykarika gyönyörű ékszer, de furcsán fest egy disznó orrában. A szép asszony is furcsán fest, ha nincs esze. Az igazak csak jóra várhatnak, a bűnösök pedig csak haragot remélhetnek. A 24. versben pedig egy érdekes szellemi törvényszerűséghez érkeztünk. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Létezik egy szellemi törvényszerűség. Adjatok és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Ugyanerről a szellemi törvényszerűségről olvashatunk itt is, csupán más szavakkal megfogalmazva. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. Amilyen mértékben adunk, úgy gyarapszunk. Aki pedig a szükségesnél többet tart vissza, az ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja, de áldás száll annak a fejére, aki eladja. Aki jóra törekszik, jó akaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki azt hajhássza. Elbukik, aki a gazdagságban bízik, de az igazak virulnak, mint a lomb. Aki kárt okoz háza népének, szelet örököl, és szolgálja lesz a bölcsnek a bolond. Az igaz gyümölcse az életnek fája, és aki bölcs, lelkeket nyer meg. Dániel könyvében a következőket olvashatjuk. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Isten szeretné, ha lelkeket nyernénk meg Jézus Krisztusnak. A bölcs lelkeket nyer meg, bölcs foglalatossága lelkek megnyerése Krisztusnak. Bizony az igaz is elnyeri jutalmát a földön, hát még a bűnös és vétkes ember. A 12. fejezetben folytatódik az igaz, illetve a bűnös szembeállítása. Aki szereti az intelmet, szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad. A példabeszédek könyve többször is megemlíti, hogy ha inted a bölcset, az szeretni fog téged. De az ostoba meggyűlöl, mert az ostoba megveti az intelmet, pedig milyen értékes is az. A jó ember jó akaratot nyer az Úrtól, de az alattomos embert ő bűnösnek tartja. Nem áll szilárdan a bűnösen élő ember, de az igazak gyökere megmozdíthatatlan. A derékasszony urának koronája, de mint a csontszú, olyan a szégyentelen. Ahhoz, hogy megértsük, milyen a derékasszony, a 31. fejezethez kell lapozzunk, ott találjuk ugyanis a derékasszony dicséretét. És mekkora áldás a derékasszony! Milyen hálásak lehetünk Istennek az ilyen feleségért, aki ura koronája. Az igazak gondolatai helyesek, a bűnösök szándékai csalárdak. A bűnösök szavai vérszomjasak, de a becsületeseket megmenti beszédük. Romlás éri a bűnösöket, és oda lesznek, de az igazak háza megmarad. Értelmének megfelelően dicsérik az embert, a fondorlatos szívűt pedig megvetik. Jobb annak, akit lebecsülnek, de szolgája van, mint annak, aki dicsekszik, de alig van kenyere. Az igaz törődik még állatjának kívánságával is. Az igaz ember jól bánik az állatokkal is, aki viszont kegyetlen az állatokhoz, tulajdonképpen Isten egy teremtményével kegyetlenkedik. Az igaz törődik még állatjának kívánságával is, a bűnösnek még az irgalma is kegyetlen. Aki műveli földjét, jól lakik kenyérrel, de aki hiába valóságokat hajszol, esztelen. A bűnös gonoszsággal szerzett zsákmányra vágyik, az igazak mégis gyökeret vernek. A vétkes ajak veszedelmes csapda, de az igaz kikerül a bajból. Amit mond az ember, annak gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza. A bolond helyesnek tartja a maga útját. Ne feledjük, hogy mit olvastunk korábban, ha az ostobát meginted, gyűlölni fog téged. A bölcs pedig hallgat a tanácsra. A bolond bosszúsága azonnal kitudódik, mert azon nyomban kifejezésre juttatják érzéseiket, meg sem próbálják elrejteni azokat. Az okos pedig leplezi szégyenét. Az okos ember túllép a dolgokon. Aki igazán szól, az igazat mondja el, a hamis tanú pedig a csalárdságot. Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tördöfés. Az emberek szavaikkal felapríthatnak bennünket, a szavak pusztítóak lehetnek. Az Úr segítsen nekünk, hogy ne legyen éles a nyelvünk, hogy ne törként használjuk a nyelvünket, amivel megsebezhetünk másokat. Ha te mégis arra használod nyelvedet, hogy másokat feldarabolj és pusztíts vele, az emberek védekezni próbálnak majd, és azt kell majd learatnod, amit elvetettél. Az emberek elkezdenek majd téged is megsebezni, és ízekre szedni szavaikkal. Szólj inkább kedvesen másokról és másokhoz, hiszen legalább olyan könnyű megdicsérni egy embert, mint lerombolni. Sőt, mindannyiunkban van legalább annyi dicséretre méltó, mint amennyi megkritizálható. Létezik egy olyan példabeszéd is, amit talán így foglalhatnék össze. A legjobbakban is van annyi rossz, és a legrosszabbakban is van annyi jó, hogy nem kéne kritizálnunk egymást. Használhatom szavaimat arra, hogy építsek másokat, és arra is, hogy másokat leromboljak. Úgy tűnik, hogy a világban kétfajta ember létezik. Vannak olyanok, akik építenek másokat, illetve olyanok, akik rombolnak. Amikor barátot keresel, vajon melyik kategóriára nézel? Természetesen olyan emberhez vonzódsz, aki épít másokat, hiszen nem szeretünk olyanok közelében lenni, akik rombolnak. Az ilyen embereket inkább kerüljük, mint a pestist. Azzal azonban szívesen töltünk időt, aki kedves, gyengéd és bátorító. Léteznek tehát olyanok, akiknek a fecsegése olyan, mint a tördöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít, épít és bátorít. Az igaz ajak mindig álhatatos, a hazug nyelv pedig egy pillanatig sem az. Az igazság megmarad, a hazugság pedig vonzó lehet az adott pillanatban, de a végén úgy is kitudódik. Csalárdság van a rosszat koholók szívében, de akik békés tanácsot adnak, azokéban öröm. Nem éri az igazat semmi veszedelem, ez a kijelentés végső ítéletre vonatkozik, de a bűnösök élete bajjal lesz tele. Utálja az Úr a hazug ajkakat. Számos dolgot utál az Úr az ige szerint, én pedig arra bátorítanálak, hogy egy konkordantia segítségével fuss végig az igén, és vizsgáld meg, hogy mi az, ami utálatos az Úr előtt. Például a nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, a hamis mérleg, én pedig semmiképpen sem szeretnék olyat tenni, amit utál az Úr. Nem akarom, hogy az életem utálatos legyen előtte. Ezért is bölcs dolog megnézni, hogy miről írja az ige, hogy Isten számára utálatos. Hogy tudatosíthassuk, illetve elkerülhessük azokat. Utálja az Úr a hazug ajkat, de akik igazan élnek, azokat kedveli. Az okos ember nem fitoktatja tudását, az esztelen pedig kérkedik bolondságával. A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog. Aki aggódik szívében, az leverté lesz, a jó viszont felvidítja. Az igaz utat tud mutatni másnak is, a bűnösöket pedig tévegészbe viszi saját útjuk. A lusta a vadászsákmányt sem süti meg, pedig drága kincse az embernek a szorgalom. Az ige tulajdonképpen elítéli a vadászatot, amikor pusztán a vadászat öröméért űzik azt, nem pedig táplálékszerzés reményében. Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet. Jézus a János 11.26-ban a következőket mondta. Aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Itt pedig azt írja az ige, hogy az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet. Mi is történik tehát azokkal, akik megigazultak, akik Krisztusban élnek és hisznek? Ha maga Jézus azt mondja, hogy aki él és hisz ő benne nem hal meg soha, el kell fogadjam, hogy ez a kijelentés igaz. Ha azonban az ilyen ember nem hal meg, akkor mi történik vele? Pál a következőket írja a 2. Korintus 5-ben. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg testben vagyunk, távol lakunk az Úrtól, de bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Mi történik tehát? Egy metamorfózisra kerül sor, a hívők új testet kapnak. A lelkünk tehát kiköltözik-e földi sátorból, és beköltözik egy új hajlékba. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek és helyet készítek számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Egy napon lelkem kiszabadul ebből a földi sátorból, és egy új házba költözik, amit Isten elkészített számára. Nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házba. A földi sátunk nem örök használatra épült, fokozatosan leépül, az idő múlásával ez a sátor egyre elhasználtabbá válik, és itt-ott kezd majd beázni. Eljön tehát az a nap, amikor kiköltözhetünk belőle, amikor többé nem kell foltozgassuk, és beköltözhetünk mennyei házunkba. Istentől készített hajlékunk ez, nem kézzel csinált, sőt, örökkévaló. Az új testem tehát tartós lesz és örökkévaló. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Alig várom már, hogy megláthassam ezt az új modellt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Biztosan messze menőleg meghaladja majd földi testünket, pedig földi testünk is teljességgel lenyűgöző. Földi testünket azonban úgy alkotta meg Isten, hogy ez egy meghatározott helyen legyen életképes, mégpedig a földön. Az új test azonban bárhol életképes lesz. Ha kedvem támad például egy kicsit a napon üldögélni, akkor megtehetem, hiszen Isten képes olyan testet alkotni, amely a napon is meg tud élni. Nem nagyobb feladat ez annál, mint egy olyan testet teremteni, amely élni tud a földön. A hívő számára tehát nincs halál. Ezért helytelen a következő megfogalmazás. A múlt héten meghalt. Inkább így kéne fogalmazzunk. Hallottátok a hírt, hogy a múlt héten elköltözött? Kiköltözött elnyűlt öreg sátrából, és egy gyönyörű új házban lakik. Örökkévaló mennyei házban, nem kézzel csinált, hanem Istentől készített hajlékban. A példabeszédek 13. fejezetében folytatódik az igaz és a bűnös, a bölcs és a csúfolódó szembeállítása. A bölcs fiú megfogadja az apai intést, de a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra. Amit mond az ember, annak gyümölcsével lakik jól, a hűtlenek mégis erőszakra vágynak. Aki vigyáz a szájára, megtartja életét, aki feltártja száját, arra romlás vár. Vágyakozik a lusta lelke, de hiába. A szorgalmas lelke pedig bővelkedik. Gyűlöli az igaz a hazug beszédet, a bűnös pedig szégyent és gyalázatot okoz. Az igazság megtartja a fethetetlenül élőt, a bűn pedig elbuktatja a vétkest. Van, aki gazdagnak mutatja magát, pedig semmije sincs, van, aki szegénynek, pedig nagy a vagyona. Azért lehet ez így, mert az igazi gazdagság nem mérhető materiális javakban, hanem csak az örökkévalóság mérlegével. Azok az igazi javak, amelyek halálunk után 5 perccel is a mieink még, sok ember azonban, bár hatalmas vagyonra tett szert életében, halála után nincstelen koldussá válik. Ezzel szemben pedig vannak olyanok is, akiknek bár életükben semmiük sem volt, 5 perccel haláluk után hatalmas vagyont tudhatnak magukénak, igazi javakat, szellemi gazdagságot. Jézus a Lukács 12.16-tól egy példázatot mesél el. Egy gazdag embernek bő termést hozott földje, ekkor így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hová betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom lelkemnek. Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki. Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Az igazi gazdagságot tehát azok a kincsek jelentik, amelyeket a mennyre gyűjtögetünk. Ezek ugyanis soha nem veszítenek értékükből. Van, aki gazdagnak mutatja magát, pedig semmije sincs, van, aki szegénynek, pedig nagy a vagyona. A gazdagság az ember életének váltságdíja lehet, a szegény pedig fenyegetést sem hall. Az igazak világossága vígan ég, de a bűnösök lámpása kialszik. A kevésségből csak cívódás lesz. Érdekes kijelentés ez, de gondolkodjunk csak el rajta. A viták hátterében valóban mindig valamilyen formában a büszkeség húzódik meg. Milyen fontos is számunkra, hogy oda menjünk a kereszthez, és ó emberünket halottnak nyilvánítsuk, hiszen csak így módon szabadulhatunk meg büszkeségünktől, csak így módon kerülhetjük el a visszájkodást. Olyan dühös vagyok, hallottad, mit tett? Nem, mit csinált? Hát ezt is ezt mondta rólam. És abban mennyi az igazság? És ugye itt arról van szó, hogy ez az ember nem is akarja, hogy ez az aprócska igazságszelet kiderüljön róla. Megértem, mert nekem sem tetszene, mert én is arra vágyom, hogy jobbnak tartsanak az emberek, mint amilyen valójában vagyok. Ezért is szeretem azokat a fotókat, amelyeken jobban nézek ki, mint az életben. Ha azonban a fotón túlságosan hasonlítok önmagamra, az a kép nem is érdekel különösebben. Valahogy mindig jobb benyomást szeretnénk kelteni magunkról, mint amilyenek vagyunk. Ha pedig ezt bármi is veszélyeztetni látszik, hajlamosak vagyunk támadásba lendülni. A viszálykodás alapja tehát a büszkeség. A kevésségből csak cívódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van. Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik. Az emberek sokféle csalással gazdagodhatnak meg. Régebben létezett például a piramisjáték. Számos hogyan gazdagodjunk meg módszer létezik, de az így szerzett pénz hamar elfogy. A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet. Ha valaki azt hajtogatja, hogy ó, drágám, igen, hozzád megyek feleségül, csak várjunk még egy évet, akkor belebetegszik a szívem. A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság az élet fája. Aki megveti az igét, eladósodik miatta. És itt Isten igéjéről van szó. De aki tiszteli a parancsot, elnyeri jutalmát. A bölcs tanítás az élet forrása, a halál csapdáinak kikerülése. A jó indulat kedvessé tesz, de a hűtlenek útja saját romlásukat okozza. Amikor azokra tekintünk, akik nem követik Isten útját, útjuk néha vonzónak tűnik, az ige azonban egyértelműen kijelenti, hogy a hűtlenek útja saját romlásukat okozza. Mert ki mint vet, úgy arat. Minden eszes ember okosan cselekszik, de az esztelen bolondságot terjeszt. A gonosz követ bajba esik, az igazi küldött pedig gyógyulást hoz. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti az intést, de tisztelik azt, aki megfogadja a feddést. A beteljesült kívánság jól esik az embernek, az ostobának pedig utálatos eltérni a rossztól. Aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá lesz. A vétkeseket üldözi a baj, az igazaknak pedig szép jutalmuk lesz. A jó ember örökséget hagy még unokáinak is, a vétkes vagyona pedig az igazra vár. Sok eledelt terem a szegények szántóföldje, de van, akit tönkretesz a törvénytelenség. Érdekes, hogy az Egyesült Államok elindított egy élelmezési segélyt Indiának, az országnak eljuttatott gabona jelentős százalékát azonban felfalják a patkányok. Indiában pedig nem szabad írtani a patkányokat, hiszen hitük szerint egy patkány akár valakinek a nagybátyja is lehet. Mindezzel csak azt szeretném mondani, hogy nem mindig az étel hiánya okozza az éhezést, esetenként például a helyes megítélés hiánya. Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti. Szalamon számos helyen beszél a gyermekek fegyelmezéséről. A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle. Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát. Az igaz jól lakásig ehet, de a bűnösök hasa éhen marad. A 14. fejezetben Salamon továbbra is szembeállítja egymással a jót és a rosszat, a bölcsembert, illetve az esztelent. Az asszonyi bölcsesség építi a házat, tudatosan és szorgalmasan. Napjainkban nagyon szomorú látni, hogy a nőkre mekkora nyomás nehezedik, hogy mások is legyenek, ne csak jó feleségek, illetve az otthon teremtői és őrei. Szinte szégyelnivalónak tartja ma a világ, ha egy nő csak jó anya és háziasszony. Nemrégen feleségem és lányom tornára kezdtek járni az egyik fitness stúdióba. Az egyik hölgy elkezdett beszélgetni a lányommal, és csak mondta a magáit, tudomást sem véve a feleségemről, akinek ez persze nagyon rosszul esett. Mondta is később a lányomnak, hogy mennyire zavarta őt, hogy a hölgy levegőnek nézte őt, és semmiféle érdeklődést sem tanúsított iránta, pusztán azért, mert idősebb. A lányunk végighallgatta, végül pedig kibökte. Tudod, anya, a jelentkezési lapon a foglalkozásokhoz én azt írtam, hogy én író vagyok. Te pedig azt, hogy háztartásbeli. Ezért érdeklődött irántam. És valóban, ha a világban azt mondja valaki, hogy például író, az emberek felkapják a fejüket, érdeklődni kezdenek, ha azonban valaki azt mondja, hogy háztartásbeli, azt inkább csak lenézik. Az asszonyi bölcsesség építi a házat. És hadd mondjam el, hogy nincs annál nagyobb jutalom a földön, mint látni a bölcs asszony gyümölcsét, aki olyan házat épített, ahol szeretetben és biztonságban nevelkedhetnek a gyermekek. Micsoda jutalom, micsoda áldás ez! Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le. Aki egyenes úton jár, féli az urat, de aki letéved útjairól, az megveti őt. A bolond szájából gőg sarjad, de a bölcseket megőrzi ajkuk. Ha nincsenek barmok, üres a jászol, de bő a termés, ha erős az ökör. Az igaz tanú nem hazudik, de a hamis tanú hazugságot beszél. Hiába keresi a csúfolódó a bölcsességet, az értelmes embernek azonban könnyű a megismerés. Emlékszem még régen, amikor iskolába jártunk és zárt helyit írtunk, valaki mindig megkérdezte utána, hogy nehéz volt-e. Én pedig mindig ezt válaszoltam. Nem volt nehéz, ha tudtad a válaszokat. Akkor viszont nehéz a dolgozat, ha az ember nem tudja a válaszokat, mert olyankor csak találgatni tud. Menj el az ostoba ember elől, mert nem szerzel ajkáról tudást. Az okos azért bölcs, mert érti a dolgát, az ostobák pedig bolond módon becsapódnak. A bolondokat csúfá teszi a vétek, de a becsületes emberek közt jó akarat van. A szív megismeri a maga keserűségét, és örömében sem avatkozhat az idegen. A bűnösök háza népe kipusztul, de a becsületesek sátrában lakók virulni fognak. Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, és a vége a halálra menő út. Melyik az az út, amely helyesnek tűnik az emberek szemében, és mégis a halálba vezet? Valójában egyenes ez az út, és vajon keskenye, vagy inkább széles? Jézus a következőket mondja. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Van egy út, amely helyesnek látszik az ember előtt, és sokan mondogatják, hogy minden út Istenhez vezet. Jézus azonban nem ért egyet ezzel a kifejezéssel, és ezt mondja. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Lehet, hogy minden út Istenhez vezet, de melyik Istenhez? Az atyához ugyanis egyetlen út vezet csupán, mégpedig Jézus Krisztuson keresztül. Van egy út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Ha tehát te nem a Jézus által kijelölt úton jársz, a vesztetbe rohansz. Egyetlen út létezik csupán, Jézus Krisztus. Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat. Azon ember számára, aki a halál ösvényén jár. A romlott szívű a maga viselete szerint fog jól lakni, meg a jó is a magáé szerint. A tapasztalatlan mindent elhisz, de az okos vigyáz lépésére. A bölcs fél a rossztól és elkerüli, az ostoba féktelen is elbizakodott. A hirtelen haragú bolondságot követel, és milyen gyakran követünk el ostoba hibát haragunkban. A hirtelen haragú bolondságot követel, és az alattomos ember gyűlölik. Bolondságot örökölnek az együgyűek, az okosokat pedig tudás ékesíti. Le fognak borulni a rosszak a jók előtt, és a bűnösök az igaz ember kapuja előtt. A szegényt még barátja is gyűlöli, de a gazdagot sokan szeretik. Aki megveti fele barátját, vétkezik, de aki az alázatosokon könyörül, boldog lesz. Tévelyegnek, akik rosszat akarnak, a szeretet és a hűség pedig jót akar. Minden munkának megvan a maga haszna, de akinek csak a szája jár, az ínségbe jut. A bölcsnek koronája a gazdagság, de az ostobák bolondsága csak bolondság. Életeket ment meg az igaz tanú, de aki hazugságot beszél, az csaló. Aki az urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz. Az úrnak félelme az élet forrása, a halál csapdáinak kikerülése. Nagy nép ad a királynak méltóságot, de ha elfogy a nemzet, elvész az uralkodó is. A türelmes ember nagyon értelmes, a türelmetlen pedig nagy bolondságot követel. A szelíd szív a testnek élete. Érdekes kijelentés ez, vajon honnan tudta ezt Salamon? Az irigység pedig a csontoknak rothadása. Az irigység bizony tönkre teheti az embert. Aki elnyomja a nincstelent, gyalázza alkotóját, aki pedig könyörül a szegényen, az dicsőíti. A példabeszédek könyve számos helyen említi a szegényeket. Leírja, hogy hogyan kéne hozzájuk viszonyuljunk, illetve, hogy hogyan viszonyul hozzájuk Isten. Arra bátorítanálok benneteket, hogy ennek is nézzetek utána egy konkordancia segítségével. A maga gonoszsága miatt bukik el a bűnös, de igazt kap az igaz, ha halálán van is. Isten gyermekeiként ugyanis élő reménységünk van. Az értelmes ember szívében bölcsesség lakik, de az is kitudódik, hogy mi van az ostobákéban. Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek. Ez szívem szerint minden fontos kormányépületre, illetve a legfelsőbb bíróság épületére is kitenném mottónak. Bárcsak tanulmányoznánk Izrael népének történetét, bárcsak okulnánk belőle, hiszen a mi javunkra jegyezték azt fel. De mit is tanulhatunk Izrael történetéből? Minden egyes esetben, amikor tisztelték az Urat és keresték az ő orcáját, bőségben élhettek, volt erejük legyőzni ellenségeiket, és békességben élhettek. Amikor azonban elfordultak az Úrtól és a test szerint jártak, ellenségeik leigázták, rabszolgasorsba döntötték őket, pusztították őket. És mennyire fontos, hogy egy nemzet az igazságosságra épüljön. Jó indulattal van a király az értelmes szolga iránt, de haragja sújtja a haszontalant. 15. fejezet. Kedves nekem az első példabeszéd. A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. És milyen igaz ez? Amikor valaki dühöng, a higgadt válasz esetleg le tudja csillapítani. Ha azonban visszavágunk, csak olajat öntünk a tűzre. Bárcsak mi is higgadtan tudnánk válaszolni a megfelelő időben, ahelyett, hogy sértetten visszavágunk, és tovább súlyosbítjuk a helyzetet. A bölcsek nyelve jól alkalmazza a tudást, az ostobák szája meg balgasságot áraszt. Mindenen rajta tartja a szemét az Úr, a gonoszakat és a jókat egyaránt figyeli. Az igében azt olvashatjuk, hogy az egész világ nyitott könyv előtte. Mindenen rajta tartja a szemét az Úr, nem rejtőzhetünk el előle. Ostobaság azt gondolni, hogy eltitkolhatjuk előle valamelyik cselekedetünket. Sokkal inkább arra van szükségünk, hogy mélyebben tudatosítsuk, hogy az Úr lát bennünket, és ne is akarjunk bármit is elrejteni Isten elől. Mindenen rajta tartja a szemét az Úr. Lehet, hogy erre így reagálsz. Tehát én azt hittem, hogy Isten túlságosan szent ahhoz, hogy a gonoszságra tekintsen, azt hittem, hogy ő erre képtelen. Az persze igaz, hogy Isten nem ért egyet a gonoszsággal, de Isten nem vak, lát mindent, ami történik. Mindenen rajta tartja a szemét az Úr, a gonoszakat és a jókat egyaránt figyeli. A szelíd nyelv életnek a fája, a romlott pedig összetörje a lelket. A bolond utálja az apai intést, de az okos elfogadja a dorgálást. Az igaz házában nagy kincs van, a bűnös jövedelme pedig széthull. A bölcsek ajka hinti a tudást, az ostobának a szíve sem tiszta. A bűnösök áldozatát utálja az Úr. Itt ismét olyas valamiről van szó, ami utálatos Isten szemében. Isten nem érdeklik az olyan áldozatok, amelyeket a bűnösök ajánlanak fel neki. Véleményem szerint rendkívül szomorú, amikor a gyülekezet a világból próbál adományokat gyűjteni, és elfogadja a bűnösök ajándékát. A bűnösök áldozatát utálja az Úr. Istennek nincs szüksége rá, és nem is kéri ezeket. De a becsületesek imádságát kedveli. Utálja az Úr a bűnös útját. Tehát nem csak a bűnös áldozata, hanem az útja is utálatos előtte. De szereti az igazságra törekvőt. Mennyire örül annak Isten, amikor a helyes dolgot tesszük, amikor helyes döntést hozunk, és amikor az igaz úton járunk. Rosszul esik az intés annak, aki letér az ösvényről, pedig meghal az, aki gyűlöli a dorgálást. A halálnak és az elmúlásnak helye is az Úr előtt van, mennyivel inkább az emberek szíve. Ez a példabeszéd visszautal a harmadik versre. Mindenen rajta tartja a szemét az Úr, a gonoszakat és a jókat egyaránt figyeli. Az emberek szíve is az Úr előtt van. Isten megért bennünket. És nem ez az igazán ámulatba ejtő, hanem az, hogy bár teljesen ismer és megért bennünket, mégis szeret. Nem szereti a csúfolódó, ha feddik, és nem jár a bölcsekhez. Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. Az értelmes szív tudásra törekszik, az ostobák szája pedig bolondságon rágódik. A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe. Jobb a kevés az Úr félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele. Jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hízlalt ökör, ahol gyűlölet van. Az indulatos ember viszályt szít, a türelmes pedig lecsendesíti a perpatvart. A lusta útja olyan, mint a tövises szövény, a becsületesek ösvénye pedig egyenes. A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba ember pedig megveti anyját. A bolondság az esztelen ember öröme. Az ilyen emberből hiányzik a bölcsesség, de az értelmes egyenes úton jár. Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó. Örül az ember, ha válaszolni tud, és milyen jó az idején mondott szó. Az értelmes ember életútja fölfelé visz, kikerülve a holtak hazáját odalent. A gőgösök házát összedönti az Úr, de megszilárdítja az özvegyek határát. Utálatosak az Úr előtt a gonosz gondolatok, és itt ismét olyasmit látunk, amit utál az Úr. Utálatosak az Úr előtt a gonosz gondolatok, de tiszták a kedves szavak. Kárt okoz saját házának a nyerészkedő, de aki gyűlöli a vesztegetést, az élni fog. Az igaz megfontolja szívében, hogy mit mondjon, a bűnösök szájából pedig árad a rossz. Távol van az Úr a bűnösöktől, de az igazak imádságát meghallgatja. A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet, a jó hír felüdíti a testet. Akinek a füle hallgat az életre való feddésre, az a bölcsek között marad. Aki semmibe veszi az intést, önmagának árt, aki pedig hallgat a dorgálásra, értelmessé válik. Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos. Salamon a bevezetőben elmondja nekünk, mi a példabeszédek célja. Megismerni a bölcsességet és az intést, közvetíteni az igazságot, a törvényt, a becsületességet. Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását. A példabeszédek tehát hasznosak, figyeljünk oda rájuk, tanuljunk belőlük, hadd értsük meg jobban az Úr útjait és az igazak ösvényeit. Uram, köszönjük, hogy a példabeszédek intenek, tanácsolnak, tanítanak bennünket, és add, hogy vágyjunk a bölcsességre, hogy tőled kérjünk tanácsot mindennapi életünkben, és segíts, hogy elkerülhessük az esztelenek, a restek és a bűnösök útját. Hadd járjunk inkább az igazság útján, téged követve, téged szolgálva, téged szeretve és téged megismerve. Jézus nevében. Amen.